Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. A kormány a jövő hétre is kezdeményezte a parlament összehívását. A kabinet hét előterjesztés parlamenti megvitatását kezdeményezi. Ezek között szerepel a magyar-szlovák, a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosítása. Tárgyalhatják a méltányossági alapú gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatással összefüggő a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosítását. A kőolaj termék előállító különadóját kiterjesztő, az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló előterjesztést, valamint az alaptörvény 17. módosítását. Az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosítása a szifilisz fertőzések adatkezelésével függ össze. A közneveléssel kapcsolatos egyes törvények változtatása egyebek mellett helyreállítja a pedagógusok sztrájkjogát, míg az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása a terrorelhárítási központnak és az országgyűlési őrségnek a rendőrségbe történő beolvadását szabályozza. Az ellenzék obstruálni akart, aztán elfáradtak és inkább bojkottot hirdettek a parlamentben, közölte Magyar Péter a Facebookon. Az Ankarában a NATO csúcson tartózkodó kormányfő bejegyzésében azt írta, az ellenzék meghirdette az önkény elleni harcot, hajnalig tartó vitával akarták akadályozni a munkát, aztán este 11-kor elfáradtak és bejelentették, hogy inkább bojkottálják az ülést, fogalmazott. Az ügy előzménye, hogy a Fidesz-KDNP képviselői a tegnapi parlamenti vita 11. órájában bejelentették, hogy nem vesznek részt az alaptörvény 17. módosításának érdemi vitáján és záró szavazásán, amelyet többek között Csúlyog Tamás köztársasági elnök megbizatása szűnne meg. A fideszes Panyi Miklós a bojkott bejelentésekor a módosítást a jogállamiság és a demokrácia elleni az Európai Unióban példátlan támadásnak nevezte. A Magyar Péter által hétvégén beterjesztett alaptörvény módosítás értelmében, tehát többek között megszűnne Sólyog Tamás köztársasági elnök megbizatása, 12 évnél tovább senki sem lehetne országgyűlési képviselő, valamint létrejönne a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Áder János korábbi államfő mond beszédet a Fidesz holnapi tüntetésén, derült ki Orbán Viktor volt miniszterelnök posztjából. Az ellenzéki párt 18 órától a Sándor palota elé szervez demonstrációt, amelyen a Tisza kormány alaptörvény módosítás ellen tiltakoznak. Őrizetbe vették Szakács István megafonos influencert. A közszereplő előzőleg arról beszélt, ha netán letartóztatnák Orbán Viktort, akkor 500 000 ember lesz ott, hogy kiszabadítsa, akár erőszakkal is. Egyes hírek szerint terrorcselekmény előkészítése a vád ellene, de ez nem megerősített. A védvonal hajnalban értesült Szakács István őrizetbe vételéről, azonnali intézkedés követően a legkiválóbb ügyvédek közül fogják biztosítani a jobboldali influencer jogi védelmét, közölte Cunyiné Bertala Judit fideszes politikus, a védvonal vezetője az MT-vel. Orbán Viktor a Fidesz elnöke kiállt a Facebookon Szakács István mellett, a volt miniszterelnök az önkényuralom szintlépéseként értékelte a történteket. Rövid megbeszélés folytatott Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter miniszterelnök tegnap. A két politikus megállapodott arról, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak. Erről a magyar kormányfő az ankarai NATO csúcsra érkezve beszélt újságíróknak ma reggel. Magyar Péter kijelentette, a magyar kormány álláspontja egyértelmű, a háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Kijevnek joga van megvédeni a területi integritását. Hozzátette, Magyarország továbbra is fenntartja az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket és nem küld katonákat. Elsöprő erejű válaszcsapásokat helyezett kilátásba az iráni katonai vezetés arra az amerikai támadásra, amelyet Irán déli részénél intéztek az éjszaka több mint 80 célpont ellen. Később aztán mintegy 85 amerikai katonai célpontra mért csapást az iráni hadsereg Kuvaitban és Bahreinben, közölt az iráni forradalmi gárda. Ezután viszont az Egyesült Államok közölte, visszavonja az Irán számára a kőolajra vonatkozóan adott átmeneti szankciómentességet. A helyzet eszkalálódása ismételten drágulás irányába indította az olajárakat. Végül az időjárásról. Észak felől csökken a felhőzet, és aztán általában már derült lesz az ég. Északkeleten azonban a megnövekvő gomoly felhőzetből kialakulhat zápor, zivatar, később is. A szél sokfelé megélénkült, felerősödött. A csúcshőmérséklet most a délutáni órákban 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Megnyílt a bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
I will. nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Gárdonyi Géza. Eredeti nevén Ziegler Géza, Gárdony a Gárd pusztán született 1863. augusztus 3-án, és Egerben halt meg 1922. október 30-án. Író, költő, drámaíró, újságíró, pedagógus, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja. Sajátságos egyedi alakja irodalmunknak. Átmenetet képez a 19. századi anekdotikus romantikus stílus és a 20. század stílus irányai között. Műveiben felelhetők a szecesszió, naturalizmus, szimbolizmus jegyei. Pályafutását 1881-ben tanítóként kezdte, majd újságíró lett. 1887-től Egerben telepedett le, és itt szentelte életét szépírói munkásságának az egri remete, vagy a láthatatlan ember, ahogy regénye után nevezték. Írt novellákat, elbeszéléseket és történelmi regényeket, mint például az egri csillagokat, a láthatatlan embert és az Isten rabjait. Drámaíróként is igen jelentős, sőt, ő is lefordította Dante isteni színjátékát, mint Babits Mihály. Hegedűs Géza a magyar irodalom arckép csarnoka. A következőket írja Gárdonyi Gézáról. A múlt század 40-es éveiben élt Bécsben egy magyarországi származású Ziegler Sándor nevű lakatos mester. Munkája nyomán már jómódú polgárnak számított, amikor 1848-ban kitört a háború a császár és a forradalomra kelt magyar nemzet között. Ziegler Sándor választott és hazajött Magyarországra, saját költségén fegyvergyárat szervezett a szabadságharc honvédei számára. Kossuth és Petőfi is nagyra becsülte hazafias hevületét és hasznos munkáját. A szabadságharc bukásával természetesen tönkrement. Ettől kezdve cséplőgépjavító mesterként hánykolódott uradalomról uradalomra. Akármilyen keveset keresett azonban, inkább magától vonta meg a falatot, de jó iskolákban tanítatta öt fia közül a korán értelmesnek mutatkozó Gézát, lehetővé téve, hogy a kitűnő Sárospataki gimnáziumban, majd a nemrég Budapesti Egyesült Fővárosban végezze középiskoláit. Egyetemre azonban már nem tellett. Ziegler Gézából tehát csak tanító lehetett, annak is indult. De a korán tehetséget eláruló fiú már diákkorában verselt, kezdő tanító korától kezdve prózát írt, hamarosan belekerült az irodalomba, ahol szinte azonnal észrevették. Magyar nevet akart választani magyarság tudatához, az apai 48-as emlékhez, a hazaszeretethez, amely nála kezdettől fogva azonos volt a népszeretettel. Történetesen Agárdon született, apja akkoriban éppen ott javította a mezőgazdasági eszközöket, és a közeli Gárdonyban anyakönyvezték. Innen vette a gárdonyi nevet, amelyet felettébb népszerűvé tett, olyannyira, hogy mindmáig a legnépszerűbb, a legtöbbet olvasott magyar írók közé tartozik. A 80-as években otthagyja a falusi tanítóskodást, és feljön Budapestre írónak és újságírónak. Világnézete kezdettől mindvégig sok elemet ötvözött. Világéletében filozófiai izgalomban él, erősen hat rá Schopenhauer pesszimizmusa, de ugyanakkor mélységes részvéttel áll minden emberi bánat mellett. Ráadásul egy sosem múló bánatú, nagyon rossz házasság szakadatlan boldogság keresővé teszi, aki valójában nem hisz a boldogság lehetőségében. Ilyen módon a magyar irodalom egyik legzavarosabb lelkiéletű írója, akinek az élete tele van pálfordulásokkal, aki egyre inkább elidegenedik az emberektől, és közben olyan szépen, világosan, egyszerűen és mégis gazdag lírai árnyaltsággal ír emberekről, helyzetekről, elmúlt korokról és a maga körül látott szenvedő lelkekről, mint kevesen abban az időben. Az első budapesti években nehezen boldogul. Ponyvaregények írására kényszerül, majd megírja a magyar paraszti élet paródiáját, a Göre Gábor könyveket. Ezekkel lesz népszerű, és idővel ugyanúgy szégyelli Göre Gábor kalandjait, mint a ponyvaregényeket. Szemére hányják, és maga is úgy érzi, hogy megrágalmazta, ostobának mutatta be a népet. Ez csak részben igaz. A Göre Gábor történetekben egy jó szatirikus is megindult, de ezt az utat nem folytatta. Első jelentékeny regénye a haladó eszmék hősének tragikumát ábrázoló, a Lámpás már Móricz Zsigmondot előlegzi, és szemléletében a két évtizeddel később fellépő Adival rokon. Sajnos az eszmeileg kitűnően elgondolt történet túlontúl elnagyolt, hozzá sem érhető írójának későbbi szerkesztés és stílusbeli remekeihez. A 90-es években azonban már népszerű, és az újatakarók a maguk társának érzik. Egerben járt tanítóképzőbe, és akkor ott barátkozott össze az egri Bródi Sándorral. Életpályájuk összefonódott. Hol jó barátok, hol riválisok, olykor fegyvertársak, olykor ellenségek. Bródi lelkesedik Gárdonyiért. Hamarosan hozzájuk csatlakozik, a Párizsból hazatért, mindkettőjüknél műveltebb, irodalmi dolgokban tudományosan képzett Ambrus Zoltán. Majd Gárdonyi egyre többet jár Pestre, de Egerben találta meg otthonát. Ott él, mint halálig magányos, különc életet, bajlódik lelke gondjaival, kitalál egy titkos írást, amellyel naplóját írja. Ezt a titkos írást csak mostanában fejtették meg, írja Hegedűs Géza. Lehetséges, hogy érdekes vallomások fognak benne kiderülni, ha végre elolvassák ezt az évtizedekig vezetett naplót. Ott az egri magányban írja regényeit és novelláit, olykor színjátékait, és amit ír, azt az olvasók lelkes szeretettel fogadják, mert amit Gárdonyi ír, az lehet zavaros filozófiájú, lehet olykor nyomasztóan reménytelen, de olyan kellemes olvasmány, hogy a gyönyörködő olvasó alig veszi észre, milyen komor, amit mond. Legtökéletesebben megformált írásai a novellák, főleg azok, amelyekben a paraszti világról ír. Versei gondosan megfogalmazottak, de jelentéktelenek. Ezekben a költő konzervatív hajlandóságai nyilvánulnak meg. Az a Gárdonyi, aki prózában Bródi mellett áll, és előkészíti Móricz Zsigmondot, merőben idegen, sőt ellenséges maradt Adi és a nyugat modernsége iránt. A társadalmi regényeiben igen sok a kifejezetten modern törekvés, a társadalom egyre kevésbé érdekli, de nagyon sokat tud a lelki élet egyensúlyának megbomlásáról. Rossz családi élet, öngyilkosságig vívő belső meghasonlottság, gátlásokkal teljes boldogságkeresés, félelem a női szeszélytől, ez az igazi Gárdonyi világ. Ide tartozik a Hosszúhajú veszedelem című novellás kötete is. Ezekben is kísért az idill vágya, és éppen ez a vágy lesz a finom lélektani ábrázolás tárgya. Leghibátlanabb regényei azonban azok, amelyekben a szerelem ábrázolása egyesül a felidézett múlt képeivel, a történelmi regények, az egri csillagok, a láthatatlan ember és az Isten rabjai. Ezekben a társadalom ábrázolás pasztelszerű háttér, de lírai erővel érzékelteti a régi korok atmoszféráját, amelyen belül örök örömöket és örök bánatokat okoz az örök szerelem. Az egri csillagok ráadásul az igazi hazafias pátosznak és a legszebb emberi erénynek olyan nagy epikája, hogy a múló évek alatt leszállt az ifjúság körébe. Mindmáig legnépszerűbb ifjúsági regényeink egyike. Az egri magányban élő író egyre idegenebbé vált egykori barátaitól is. Gárdonyi Géza titkos naplója. A kötet Korompai János muzeológus közreműködésével készült, a titkos írás megfejtői Gilice Gábor és Gyürk Otto. Ennek a műnek a tartalma, a titkos napló története, illetve napló 1915 és 22 között, morfiumcseppek, az egyik fejezet cím, mesterkönyv, címszavak a drámáról, a természet kalendáriuma, más szóval a szót, két beszédvázlat, továbbá egy eligazító, Gárdonyi titkos írásos feljegyzéseinek olvasásához. A titkos napló története. Közel 50 esztendeig nyugtalanította, izgatta az érdeklődők figyelmét az a vaskos kötet, melyet Gárdonyi Géza titkos írással írt. Mint rejtélyes és féltett relikviát őrizték az egri emlékmúzeumban, s mivel tartalmát, használt, valamint latinbetűs címfeliratának értelmét nem ismerték, titkos naplónak vélték és keresztelték el. Megfejtése egyre kilátástalanabb vállalkozásnak tűnt. Az első próbálkozók, köztük neves tudósok, sorra csődöt mondottak. Nem tudtak mit kezdeni a sajátos, minden korábbi hasonlótól elütő írásrendszerrel. Csak távolról hasonlított a régi magyar rovás íráshoz, egyesek asszír, ind, héber, egyiptomi elemek követhetetlen furcsa keveredését látták benne. De az író családtagja is majdnem ugyanúgy találgatásokra kényszerültek, mint a rejtjeles írások szakértői. Hogy tudhatták volna, mi lappang a kalligrafikus ábrák mögött, amikor erről az író nekik sem igen beszélt? Egyik fia József úgy tudtas azt állította, hogy tibeti írása, vagy ahogy a családban nevezték tibetői kulcsát, apja magával vitte a sírba. A gárdonyi műveket kedvelő olvasók, kutatók, muzeológusok azonban nem akartak, nem tudtak belenyugodni ebbe. A kortársi emlékezésekhez fordultak tanácsért. Újra és újra elhangzott hát a kérdés, vajon milyen meglepetést tartogatnak a titkos írásos feljegyzések. Mert közben kiderült, hogy nem egyetlen kötetet, hanem a naplószerű füzetek, noteszek egész sorozatát kellene megfejteni, ha tudni lehetne, hol lelhetők föl ezek. S amíg a kérdések, illetve a válvonogató hevenyészet válaszok megfogalmazódtak, az író személyisége körül gyűrőző, tetszetős hamis legendák furcsa epizódjává nőtt a titkos írás is. Csak úgy, mint Gárdonyi nőgyűlöletére, egyre zártabb, menekülőbb természetére, különc hajlamaira, misztikus elrévedezéseire, zárt spalettás és tetővilágításos szobájára utaló felszínes híresztelések. Újra és újra elhangzott hát a kérdés, vajon milyen meglepetést tartogatnak a titkos írásos feljegyzések? Most megláthatjuk. Vázlat a tervezett egri díszpolgárrá avatásra. 60 éves jubileum. Ezt írja Gárdonyi a titkos naplójában. Soha semmiféle parádénak előficánkolója nem voltam. Ha vannak értékek a munkáimban, nem az én értékeim, hanem nemzeteméi. Amit Isten nekem erőnek adott, hogy alkossak, nem nekem adta, hanem nemzetemnek. A díszpolgárságról szóló levél értelme. Nem születhetik mindenki egerben, de mindenki lehet egrivé, aki a hazáját úgy szereti, mint akik itt születtek. Tehát egy részlet, egy mondat részlete következik. Minden egri díszpolgár díszpolgár, s hogy önök nekem ezt külön papíroson is. És itt három pont következik. Eger nevét én letisztítottam a portól, és új aranyrámába foglaltam. A szőlővessző, mely idegenből hozva itt egri tőkévé válik, és egri bort terem, én is ilyen szőlőtőke vagyok. A római polgár címet pénzen is vették, mert ennek a címnek Róma dicsőségében való részjoga volt, mely dicsőség szinte homlokán ragyogott. Egernek is van dicsősége, amely kell, hogy ott ragyogjon minden egri polgár homlokán. A Bővítések című fejezetben ez található többek között. Mikor a felzavart víz leülepedett, akkor meríts újból. A felzavart gondolatra is hadd ülepedjen le, s azután fogj munkába. Könnyebben dolgozol, és többet, jobbat. Amiben nincs játék, nincs művészet. Könnyű vonóval lehet csak játszani. A szavak képzetek játéka a gyönyörködtető. Leginkább a refrénszerű repetíciók teszik játékossá a művet. Mixát szinte körültáncolja minden témáját, és így prózában is keletkezik olyan féle könnyűség, mint a népdalé. Ugyanakkor azt írja, szárnyon, ne tehervonaton. Szó sohasem mondhat annyit, mint a sejtelem. A hegedű semmibe vesző piánója hatásosabb a forténál, mert többet sejtett, mint mond, a végtelenség területére megy át. Hasonlítás. Ha keveselled, amit mondani tudsz valakiről, például üdvözlő írásban, vagy valamiről írni kell cikkben, csak hasonlatokra gondolj. A hasonlat mindig bővít, szépít, világosít. Hasonlítással jellemez. Deák Ferenc szemöldök, vagy Liszt Ferenc haj, Kovács kéz, hentes has, oly illatos, mint a rét kaszálás után. Átvilágít rajta a gondolat, mint a liget fáin a nyugvó nap sugara. Vagy például oly tudós, hogy szinte azt vélni szemüveggel született. Határozó, jelző. Gyermek. 13 éves vékony lábszárakon áll, de nagy lábakon, mintha tévedésből az apja lábait hozta volna el a maga lábai helyett. Nyílt szem, gondolattalan, mikor még a szem nem hunyorít el gondolatokat, boldog arcú. Kisvárosi ember. Azt véli, hogy a műveltség zongora ismeret, beiratkozik a dalárdába. Szokás. Egy szenvedélyes pipás, aki azonban mindig valami büdös dohány szív. A gyermekek, akik a közelében nőnek fel, örökre mentve vannak a dohányzás ostoba szokásától. A Stílus nyelv című fejezetben közmondások a világ népénél, tűt keres szénabogjában, gyenge mondásnál többet ér a hallgatás. Új mindenben ez a fejezet cím. Az igazi író nem a meglevő szókészletből dolgozik, hanem maga alkot új kifejezéseket szinte minden mondatában. Ezt írja a következő gondolatcsokorban, mikor szeretettel szemlélünk nőt, arca részeinek legkisebb változása, mozdulata, színe, szinte a pórusa is érdekelnek. Az írásról, ha már végigjavítottad, olvasd el, és bámulni fogsz, mennyi hiba maradt. Halál után nincs javítás, csak bírálat. Ha a mű örök, a hibája is örök. Könyvkiadás. Nem szabad kiadnod olyan könyvet, amely az előbbiekhez képest esés. Voltaképpen csak azt volna szabad kiadnod, amelynek elmaradásával vesztene az emberi művelődés. Verset éppenséggel nem volna szabad kiadnod, csak ha már évekig nem látsz rajta javítani valót. Rossz cím a jó művön, olyan, mint elegáns emberen rongyos kalap, vagy márványpalotán zsúbfedél. Boldogságaim közt ismerem találni egy kéziratot, amelyet nem adtam ki, noha jó. A kibocsátott iratok látása nem szerez ilyen kellemes érzést. Addig van hatalmadban, amíg a fiókodban. Azután már ő szól bele a te sorsodba. Címszavak a drámáról, melegség. Csak a mély, nagy érzésre fundált mű az örökké való. Dráma témának is bizonyára az a jó, amelyikben a közönség csak az első jeleneteket nézi, a többit már érzi. Akaratok harca. A népnek cselekmény kell, a nőknek szenvedély, a műértőnek karakter. Gorombáskodni goromba szavakkal minden paraszt tud. Tessék úgy, hogy még meg is köszönjék. Ne írd virág, bogár, fa, hanem írd tulipán, pók, cseresznyefa. Név más helyett mondd magát a nevet vagy névszót, ha nem személyre vonatkozik. Művészi tollalkotásaiban névmás alig fordulhat elő. Fantáziánk szegénységére vall a mindennapi életben is a köszönések, üdvözlések egyformasága. Mondd és írd, örömmel üdvözlöm, gyönyörű jó napot, boldog szép jó estét, a szerencse angyala kísérjen, Isten boldogító angyala lebegjen házad felett. Nyári Krisztián, így szerettek ők. A szívem mozdult meg, hát él még bennem. Gárdonyi Géza és Tóth Irona. Gárdonyi Géza 44 éves volt, amikor 1907-ben a nagyváradi vasútállomáson először találkozott a 20 éves fiatal tanítónővel, Tóth Ironával. Az írónak abban az évben mondták ki a válását, bár már másfél évtizede nem élt együtt feleségével. Rossz házassága után nem akart többé megnősülni, sokan ezért egyenesen nőgyűlölőnek tartották. Pedig inkább csak arról volt szó, hogy nem értett a nőkhöz, félszegen közelített hozzájuk, házasságát követő rövid kapcsolatai mind kudarccal záródtak. Nem volt tehetsége a szerelemhez, mondta róla egy bizalmas nőbarátja, Jókai Mórlánya, Feszti Árpádné. középkorúan is az édesanyjával élt, elzárkózva az emberek elől. Az állomáson megtetszett neki a törékeny, halkszavú lány, akiről kiderült, hogy szintén Egerbe való. Legközelebb már ott az almagyari szőlőkben találkoztak szüretkor. A már ismert és népszerű író nem véletlenül járt arra, tudta, hogy Ilonát hol kell keresnie. Rövid beszélgetés után hazatért. Aznap szakított megrögzött aglegény szertartásaival, sem a folyóírással, sem titkos írással írt naplójába nem írt semmit, még csak hegedűjét sem vette elő. Ehelyett sok év után újra verset írt. Néhány nappal később összeszedte a bátorságát, és ellátogatott a Remény utcai kocsmába, ahol Ilonka esténként besegített rokonainak. Hóna alatt boldogtalan házassága történetét feldolgozó, az a hatalmas harmadik című regénye díszkötéses példányát szorongatta. Magának hoztam, mondta a lánynak. Így indult Tóth Ilona és Gárdonyi Géza különös, ki nem mondott szerelme. A lány, akit az író Milának vagy Milicának nevezett el, lényegében oda költözött a Gárdonyi házba. Rendben tartotta az író papírjait, intézte hivatalos ügyeit, takarított. Ha a Gárdonyi beteg volt, vagy csak hipokondriája kínoszta, ápolta is. Esténként a kertben ülve az író neki olvasta fel regényei elkészült fejezeteit, vagy éppen az újonnan született szerelmes verseket, köztük a lánynak címzett Ősz van címűt. Gárdonyi számára Mila testesítette meg az ideális eszményi nőt, róla mintázta az Isten rabjai Margitját, vagy az Ida regénye főalakját. E tartózkodó szerelemről nem nyújt sok információt az író egyik naplója sem, sem a többé-kevésbé a nyilvánosságnak szánt rendes napló, sem a titkos írással írott változat. Gárdonyi számított rá, hogy előbb-utóbb megfejtik majd a titkos írást, a naplóban köszöntötte a jövőbeli olvasót. Mégsem csak a titkolózás lehetett önmagában a furcsa némaságoka, hanem valószínűleg az is, hogy Gárdonyi és Mila talán egymásnak sem mondták ki soha, miféle kapcsolat van közöttük. Ilona egy idő után férjhez ment, de közben maradt az író mellett. Nem tudni, hogy a férj sejtette valamit felesége és Gárdonyi furcsa viszonyáról, minden esetre a házasság nem volt boldog. Egy időre Máté Kovics is munkát kapott a Gárdonyi házban. Korrektori, szerkesztői feladatokat látott el az író mellett, és minden bizonnyal rossz szemmel nézte felesége és munkaadójuk bizalmas viszonyát. Milával ekkor már látványosan nem éltek jól, s a városban útjára indult a pletyka Gárdonyi miatt. Ilonkát nem érdekelte, mit beszélnek az emberek, minden nap eljárt az íróhoz. 1922-ben Gárdonyi már sokat betegeskedett, néha napokig ágyban maradt, csak akkor kelt fel, mikor Mila megérkezett. Orvosa pesti gyógykezelést javasolt neki, de visszautasította. Október 30-án délelőtt az író édesanyja benyitott fia szobájába, és azt látta, hogy Mila és Géza egymás kezét fogták. Hagyja pihenni, mondta az öregasszony, de a fia nem engedte, hogy Mila kimenjen a szobából. Még egyszer utoljára pipára gyújtott, és riadtan konstatálta, hogy baj van, nem látja a füstöt. Onnantól nem engedte el Mila kezét. Tőle búcsúzott el elsőként, jó éjszakát, Istennek kedves angyala. Egy ideig még csendben nézte az asszonyt, majd behunyta a szemét, mindennek vége. Szép volt, mondta, és elaludt. Éjfélkor még magához tért, elköszönt fiaitól és anyjától is. Hajnalban érte a halál. Gárdonyi halála után Ilona elvált a férjétől. Az egriek közül egyre kevesebben tudták, ki az az öreg nő, aki minden este fehér ruhában megy fel az egri várba Gárdonyi sírjához. 1963-ban halt meg.
Nem középiskolás fokon.
Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Népzenei kincsestár.
Szokolai Dongó Balázs gyermekéveit Dél-Kelet-Magyarországon Tóth Komlóson töltötte. Mezőgazdasági, majd rajzpedagógiai tanulmányok után autodidakta módon kezdett el a zenével foglalkozni. Kezdetben blues-t, később népzenét játszott dudán, furuján és szaxofonon. Édesapja köztiszteletben álló pedagógus, festő és néprajzi emlékek gyűjtője. Testvérei a helyi fúvószenekar oszlopos tagjai voltak Tóth Komlóson. 2003-tól az Óbudai Népzenei Iskola duda tanára. Hangszerei furuják, román kaval, szlovák fujara, dudák, szoprán szaxofon, tárogató, dorombének. A Kárpát-medencei folklór mélyebb tanulmányozása során kezdett népzenefeldolgozással foglalkozni. Így születtek saját kompozíciói és azok az improvizatív zenei alapok, amelyek magukon hordozzák a régmúlt zenei kultúráját, és ugyanakkor modern, kortárs hangvételűek. Népzenészként 1990 óta rendszeres szereplője a magyar zenei életnek. Fontos megemlíteni azt a műhely munkát, amelyben a népzene a történeti zenében és az improvizációban teljesedik ki. A koncertezés mellett zeneszerzéssel és alkalmazott zeneírással is foglalkozik. 1994-ben lett a Népművészet ifjú mestere cím birtokosa. 2001-ben Glasgow-ban az Academy of Music and Drama népzenei tanszékén adott szólókoncertet magyar és horvát dudán. 2005-ben Artisius díjat, 2016-ban pedig Prima díjat kapott. A következő percekben Szokolai Dongó Balázs felvételeiből hallanak válogatást. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!
Virágom, virágom, ha elhagysz el. kis járnékével virágunk virágunk, rólam ne felejtkezzél el virágunk virágunk. Kédül egy fa mozdítástól virágunk virágunk, rózsát megválunk egymástól virágunk.
könyvet nem írható, hull a könnyem nem látható, s amíg innát odaérnék, bándai papot fogadnék, ezüst muzsikát húzatnék, ezüst muzsikát húzatnék.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Szokolai Dongó Balázs felvételeiből hallottak válogatást. A műsor Túri Sarolta készítette. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Tompos Péter. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk délutáni műsor kínálatunkat. A 14 órai híreket követően könyvjelző című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban Orvos Tóth Noémi Örökölt Sors című művéről Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk, majd Neuma egyházzenei műsorunkban Varga László egyházzenész előadását hallgathatják meg. 14 órától 15 óráig rádiónk tokai frekvenciáján elsőként marokkói madarászkalandokról hallanak, majd Tóth János Zoltán Erre mit lépsz kishaver című könyvének első részét hallgathatják meg. Ugyanebben az órában rádiónk kisúszállási frekvenciáján dr. Taskó Tünde pszichológus egyetemi docens az óvoda iskola átmenet lélektani hatásairól beszél. A 15 órai híreket követően meghallgathatják a Magyar Katolikus Rádió Keresztény Közéleti Akadémia című műsorát. Ezt követően fél négytől Hitvalló című műsorunk szól. A mai adásban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival folytatja a hitről szóló beszélgetést. A 16 órai híreket követően gazdasági magazinunk az Értékadó szól. Adásunk tartalmából ellátogatunk a Magyar Vöröskereszt elsősegélynyújtó versenyére, foglalkozunk Diós Győri acélművek területének hasznosítási lehetőségével. 6 új környezetkímélő BYD elektromos autóbusszal bővült a Miskolc Városi Közlekedési ZRT járműparkja. Ajánlunkban Grubert Rolandot, a Magyar Vöröskereszt Borsodabolyi Zemplén vármegyei szervezetének igazgatóját hallják.
Az 54. országos elsőnyitó versenynek a vármegyei döntője zajlik ma Miskolcon. Ugye, mint a neve is mutatja, ez több mint 54 éve indította a Vöröskereszt, minden évben egy felmenő rendszerben szervezzük meg. A Vöröskereszt ugye a társadalmi elsősegítési rendszer gazdája, tehát az egy fontos alaptevékenységünk, hogy minél többen megtanulják a laikus elsősegélynyújtást, tehát hogy addig tudjanak segíteni, amíg a mentőszolgálat ki nem ér a helyszínre. Ennek az egyik nagyon mondhatom, hogy népszerű formája a versenyforma, ugye, ami elsősorban általános középiskolásokat, de vannak felnőtt csapatok is, tehát akik már nem középiskolások, ők is indulnak a mai versenyen, ez a három kategória van.
17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondóval és a régió sport híreivel várjuk önöket a készülékek elé. 18 órától Rózsafüzér imádság szól rádiónk EGRI stúdiójából, majd Szent Harmadik Jenő pápáról és a kínai ferences vértanukról emlékezik meg Katona István, néhai EGRI segédpüspökünk. Az óra végén meghallgathatják Juhász Ferenc atya hétvégi levelét. A 19 órai híreket követően iránytű című műsorunkban ma a vitorlázás lesz a téma. Kiderül, hogy akár Miskolcról sem kell a Balatonig utazni, ha valaki kipróbálná ezt a sportot. Regős Ádámmal, a Justícia Vitorlás Egyesület tagjával beszélget a szerkesztő Molnár András. 19 órától 20 óráig rádión kisúszállási frekvenciáján Gulybán Tibor görögkatolikus áldozópappal, Felső Zsolcai parókussal beszélget életéről és papi szolgálatáról az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Ugyanebben az órában rádiónk tokai frekvenciáján elsőként Szabó József Miskolc Diósgyőri plébános beszél a hitelességről, majd Stercel Hilda hegymászó és Lukács János jezsuita testvér beszélget a Paternoster jezsuita podcast adásában. A 20 órai sávban elsőként meghallgathatják Neil Boyd Egek mit évő legyek című regényének 7. részét, majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunkat sugározzuk. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt. I'm getting out, I'm moving on, and from now address unknown. I shall be difficult to find, so follow me, just follow me. Send dreams and new desires. I'm trading hopes, I'm open late. I am the night, I am your fate. So follow me, just follow me. Was right, have no regrets. Give me your soul, I'll give you life and all the things you want to get. So follow me, just follow me. To your problem, so follow me, just follow me. Follow me,
Your wish is my command.